Rút könyve az 1-től a 4. fejezetig. A Bírák könyvének tanulmányozása során megállapítottuk, hogy a 16. fejezet végével véget ért az események történelmi kronológiája, és attól kezdve egészen a könyv végéig néhány olyan történetet olvashattunk, amelyek a Bírák ideje alatt történt meg. Ezekből kiderült, hogy a nép lelki romlásban és erkölcstelenségben élt abban az időben. Rút könyvének története is ugyanebben az időben játszódik. A hatalmas erkölcsi hanyatlás közepette, Isten továbbra is munkálkodott a tervén azokban a szívekben és azokban az életekben, amelyek nyitottak voltak feléje. És ez mindig így van. Annak ellenére, hogy kívülről gyakran azt látjuk, hogy egy nemzet hatalmas lelki mélypontra zuhant, Isten mindig munkálkodik azoknak az életében, akik megnyílnak előtte. Rút könyve bepillantást nyújt Isten munkájába. A mai romlott társadalmi rendszerünkben azt tanítják, hogy maga a társadalom dönti el, hogy mi a helyes és mi a helytelen magatartás, és ennek következtében az emberek azt látják, hogy ha mindenki csinál bizonyos dolgokat, akkor az helyes kell legyen. A Biblia kijelenti, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Az oktatási rendszerben az a humanisztikus nézet uralkodik, hogy ahelyett, hogy Isten teremtette volna az ember teremtette az Istent azért, mert szüksége volt arra, hogy higgyen valamiben. A Biblia azt mondja, hogy a kezdetben Isten teremtette az embert, és az erkölcsi szabályokat Isten örökérvényüként állapította meg. A humanisztikus filozófia relatív, tehát függ az emberek gondolkodásától, és ez a hozzáállás többé-kevésbé mindnyájunkat formál. Nagy a veszélye annak a csapdának, hogy ha mindenki ezt teszi, akkor engem csodabogárnak fognak tartani, ha én nem állok be a sorba. Ahhoz, hogy elfogadjanak, csatlakoznom kell a tömeghez. Istenem, segíts, hogy legyen nyitott feléd a szívem, hogy a romlott társadalom közepette is dolgozni tudjál a szívemben. A Biblia előre látta a mai romlott állapotokat, és igen tisztán fejezi ki a tudományos okoskodásokat, amelyek az evolúciós elméletet megalapozták, és amelynek a következményeként az a humanisztikus nézet terjedt el, amely szerint Istenre nincs szükségünk, mert az ember a protozoából ered. Péter azt írta, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Az uniformitarianizmus lényege az, hogy minden úgy maradt, amint a kezdetektől fogva van. Semmilyen nagy változás nem történt a kezdetek óta. Péter mindezt akkor írta le, amikor még tudományos körökben nem is gondoltak erre, és a nézetnek legnagyobb hibájára is rámutatott. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. Ez a magyarázat sokkal valósághűbb magyarázata a geológiai és biológiai fejlődésnek, mint az evolúciós elmélet. A geológiai korok táblázata nemhogy magyarázatot szolgáltatna, de inkább megkérdőjelezi az evolúciót, mert a geológia szerint egyetlen átmeneti élőlényt sem találtak. Ha pedig ezek évmilliók során alakultak át egyik formából a másikba, akkor bizonyosan találhatnánk olyan csontvázakat, amelyek erre szolgáltatnának bizonyítékokat. De ezek a leletek annyira hiányoznak, hogy egy professzor fel kellett találja a csodamadár elméletet, amely szerint egyszer egy kígyó tojásból madár kelt ki. Mivel nem találtak fokozatos átalakulást bizonyító leleteket, ezért aztán előálltak ezzel a hókusz-pókusz elmélettel. A Biblia megírta, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. Szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Jézus azt mondta az utolsó időkre utalva, hogy mivel pedig megszokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De e romlott és erkölcstelen társadalom közepette, Isten továbbra is munkálkodik azoknak a szívében és az életében, akik nyitottak feléje. A bírák ideje is hasonló volt a maihoz, amikor a homoszexuálisok felvonultak és normálisnak akarták magukat nyilvánítatni Gibeában. Isten mégis munkálkodott a szívekben és az életekben. Rút könyve megmutatja, hogy Isten hogyan viszi véghez terveit itt a földön, a legnehezebb körülmények között is. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ekkor elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moáb mezein. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Malon és Kiljon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moáb mezeire, és ott éltek. Érdekes megnézni a nevek jelentését, mert ezek gyakran fontos dolgokat árulnak el a történettel kapcsolatban. Elimelek azt jelenti, hogy Istenem az Uram, Naomi kedvesség, Malon beteges, Kiljon pettyes. A gyermekeket gyakran a születésük idején tapasztaltak alapján nevezték el. Ézsaut születésekor szőr borította be, ezért szőrösnek nevezték el. Az ikertestvére születésekor megfogta Ézsau sarkát, ezért sarokfogónak nevezték el, azaz Jákobnak. Lehet, hogy Malon túl hamar született, igen sápadtan, és ezért betegesnek nevezték el, és bizonyára Kiljon sem nézhetett sokkal jobban ki, ezért pettyes lett a neve. Nem csoda, hogy már fiatalkorukban mindketten meghaltak. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Malon és Kiljon is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezeiről, mert meghallotta Moáb mezein, hogy az Úr rátekintett népére és kenyeret adott neki. Elment át arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyiketek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. A családi tragédia alatt mindkét fiatalasszony nagyon jól bánt Naomival, és ezért ő azt kívánja nekik, hogy menjenek, és bánjanak mások is úgy velük, ahogyan ők bántak vele, és találjanak olyan férjet maguknak, aki nyugalmat nyújt nekik. És ezt mondták neki, bizony veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim, nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta. Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Tér vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Itt látjuk megnyilvánulni először a Rút és az anyósa közötti elszakíthatatlan köteléket. Amikor látta, hogy mindenáron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték. Nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik. Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Ne hívjatok kedvesnek, hanem keserűnek, mert az Úr keserűen bánt velem. Érdekes, hogy a tragédiákat Naomi Isten nyakába varja. És gyakran mi is hajlamosak vagyunk Istent hibáztatni a tragédiákért, főleg a halál esetében. A betániai Lázár nagyon beteg volt, és húga üzenetet küldött Jézushoz a Jordán mellé, hogy jöjjön hamar, mert az, akit ő szeret, nagyon beteg. Jézus még 2 napig maradt a Jordánnál, és csak utána indult vissza Betániába. Az üzenet elviteléhez is 2 napra volt szükség, Jézus maradt még 2 napot, majd még 2 napba került, amíg visszatért Betániába. Amikor visszatért, a lányok tudták, hogy Jézus hamarabb is érkezhetett volna, de nem tudták, hogy miért késlekedett. Márta pedig vádaskodóan ezt mondta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Uram, hol voltál, amikor szükségem volt rád? Miért nem jöttél hamarabb? Miért nem siettél, hogy megakadályozz ezt a tragédiát? Tudjuk, hogy Mártának igaza volt, és azt is tudjuk, hogy Isten a tenyerében tartja életünket. Tudjuk, hogy Isten képes megtartani bárkinek az életét, vagy akár fel is tud bárkit támasztani a halálból. Azt is tudjuk, hogy az ember élete napjainak számát Isten jelöli ki. Ezért aztán hajlamosak vagyunk Istent vádolni, és részben igazunk is van. Másrészt viszont csak azért vagyunk keserűek, mert a halálról téves képet alakítottunk ki magunknak, mert azt gondoljuk, hogy ez a vége mindennek. Amikor az öcsém meghalt, akkor is azt mondogatták az emberek, hogy milyen szörnyű, hogy ilyen fiatalon halt meg, mert még az egész élete előtte volt. Igen, milyen szörnyű, hogy hamarabb jutott a mennybe, mint én. Mire én odaérek, már minden dolgot jól fog ismerni, és nekem viszont még sok időmbe fog kerülni, míg utolérem mindenben. Hiszen az Úrral van. Mi lehet ebben olyan rossz? Isten országában van. Mi abban olyan szomorú? Hát az, hogy hiányzik nekem, és hiányzik az a sok jó dolog, amit együtt csináltunk. Nagyon sok őrült és izgalmas dolgot csináltunk együtt, és ez hiányzik nekem. Azért szomorkodom, amit elvesztettem, de nem miatta vagyok szomorú, inkább irigy vagyok rá, mert már az Úrral van, és nem kell ezt a sok földi nyomort végigélje. Milyen nagyszerű élete van, de nem sokára én is utána megyek. Nagyon rossz a halálhoz való hozzáállásunk, mert úgy tekintünk erre az életre, mintha olyan nagyszerű és értékes lenne, és annyira ragaszkodunk hozzá. Mindez csak a bizonytalanságunkból fakad, mert hitetlenkedünk. Szomorú dolog, amikor megkeseredsz az élet miatt, mert a keserűség csak egyedül neked fog fájni. Figyelmeztetést kaptunk, hogy a keserűség gyökere az egész életünkre hatással lesz, és a keserű gyökerek keserű gyümölcsöt fognak teremni. Védekeznünk el a keserűség ellen, mert ez egy általunk választott hozzáállás eredménye, mert a körülmények miatt megengedjük, hogy keserűen reagáljunk. Mások, akik hasonló körülmények között élnek, mint mi, egyre jobbá válnak, mert még inkább Istenben fognak bízni, és rá fognak támaszkodni. Minden az Úr kezében van, és én is hozzá tartozom, és Isten megerősít, és képessé tesz mindent elviselni. Az általam ismert emberek közül a legnagyobbak azok, akik hihetetlen módon szenvedtek életük során. Ezen keresztül olyan jellemi mélység fejlődött ki bennük, amihez hasonlót nem találhatunk azokban, akik nem mentek keresztül hasonló szenvedésen és nyomorúságon. Hisz a szenvedés és a szomorúság közepette a gyökereink Istenbe kapaszkodhatnak, és az életünk erőssé és gyönyörűvé válhat, vagy beleengedhetjük gyökereinket a keserűség poharába, és az életünk egy idegklinikává válhat. Tragikus dolog, amikor valaki átadja magát a keserűségnek, mert az egész csak nézőpont kérdése. Vádolhatom Istent, hogy miért engedte meg ezeket, és végül fizikailag is tönkre mehetek, vagy mondhatom, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, hiszen Istennek terve van velem, és tudom, hogy megőriz engem a jóra, és akármi is történik az életemben, tudom, hogy az ő akaratával történik. Átadom magam az ő tökéletes munkálkodásának, hogy jobb és nyitottabb emberré váljak, tele az ő szeretetével, hogy a remény és a hit túlcsorduljon az életemből. Naomi egy pillanatra keserűen reagál az Isten által alkotott körülményekre, és azt gondolta, hogy itt a vége, mert nem ismerte Isten terveit. Ő azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye a Moábi Rút is. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a Moábi Rút Naominak. Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki. Eredj, lányom! A törvényben az Úr gondoskodott a szegényekről, és olyan szociális hálót alkotott, amely sokkal jobb, mint a mai társadalomban alkalmazott háló, mert semmit sem adtak csak úgy ingyen az embereknek. A törvény szerint az ember a saját mezein csak egyszer arathatott, csak egyszerre végezhette a betakarítást, és nem lehetett utólag visszamenni, hogy felszedje a maradékot, hogy a szegények így az első aratás után ingyen leszedhessék azt, ami ott maradt. Zöldségre, gyümölcsre és gabonára is ez vonatkozott. Így Rút is elindult, hogy kalászt szedjen valakinek a mezején. El is ment és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Ebből úgy tűnik, mintha csak véletlenül került volna arra a földre, de tudjuk, hogy az Isten gyermekeivel semmi sem történik véletlenül, mert Isten minden lépésünket irányítja. Amikor Isten irányítja az életünket, azt gondoljuk, hogy ez csak valamilyen misztikus, természetfeletti módon mehet végbe, és valamilyen remegő, mély hang így szól. Most térj balra! A valóság viszont az, hogy Isten olyan természetesen vezet, hogy sokszor azt mondjuk, hogy véletlenül az történt, hogy pont akkor ott voltam. Sokszor csak egy gondolat, egy impulzus az ő vezetése, de közben összerakja azokat a körülményeket, amelyek segítségével megvalósítja a tervét az életünkben, és vezet minket. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. A mi szemszögünkből pedig így fejezzük ki ezt. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Valójában viszont Isten fogta a kezét és irányította arra a mezőre. Nagyszerű és dicsőséges, ahogyan az Úr irányítja a lépteinket, ha átadjuk magunkat az ő vezetésének. Amielőtt kilépek reggel az ágyamból, azt mondom. Uram, ez a napom is a tied, te vezess, ahová akarsz, és ő vezeti az életemet. Nincs semmilyen megváltoztathatatlan tervem, nyitott szeretnék lenni ma is a te vezetésedre. És nagyon izgalmas ez a dolog, mert előre sohasem tudom, hogy mi az ő terve a mai napra, amikor összerakja számunkra a körülményeket. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak. Az Úr legyen veletek! Azok így feleltek neki. Áldjon meg az Úr! Boáz sok kiváló és istenfélő jellemvonással bír. Közben azt se felejtjük el, hogy mindez a bírák idejének erkölcstelen romlása és hanyatlása közepette történik. Boáz az Úrral jár, ez köszönéséből is kiderül, és az is, hogy jó viszonyban van munkásaival, mert azok ezt felelik neki, hogy áldjon meg az Úr! Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. Az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Moáb mezeiről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Ekkor azt mondta Boáz Rútnak. Hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit az anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Akkoriban az ottani emberek a természet közelében éltek, és így Istent földi képekben képzelték el. Az egyik ilyen kép középpontjában Istent, mint a kis csirkéit óvó és védő tyúkanyót képzelték el. Amikor jön a veszély, akkor a kis csirkék a tyúkanyó szárnyai alá futnak, és ő pedig betakarja és megvédi őket. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki Boáz. Jöjj közelebb, egyél kenyeret, és mást falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé. Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is. Azután föl kell tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolta szolgáinak. Hadd szedegessen a kévék között is, és ne pirongassátok. Sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szidjátok. Így szedegetett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Utána azt mondta neki Naomi. Hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. A Moábi Rút pedig ezt mondta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének Rútnak. Jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Rút tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, de az anyósánál lakott. Egyszer azt mondta neki az anyósa Naomi. Leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, a mi rokonunk Boáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel árpát szór a szérűn. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd föl a ruhádat és menj le a szérűre. Ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, míg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki. Megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa megparancsolta. Boáz evett, ivott, és jól érezte magát. Azután elment, lefeküdt a garmada szélén. Ekkor odalopózott az asszony, felhajtotta lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél tájban a férfi fölriadt, és megfordult. Akkor látta meg, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte, ki vagy te? Az így felelt. Én vagyok Rút, a szolgálód. Terítsd rá ruhát szegélyt szolgálódra, mert közeli rokon vagy te. Mivel Isten arra törekedett, hogy megtartsa a családokat, ezért a törvény értelmében, ha egy férfi megnősült, de meghalt még mielőtt gyermekük lett volna, akkor a férfi bátyjának az volt a kötelessége, hogy elvegye az özvegyet, és az első fiút a halott bátyáról nevezték el, hogy a család neve fennmaradjon Izraelben. Az 1 Mózesben olvashatjuk, hogy Júdának volt egy fia, aki meghalt, mielőtt a feleségének, Támárnak gyermeke született volna. Utána a második fiú vette előtt, de ő is gyermek nélkül halt meg, és Júda már félt, hogy a harmadik fiát is odaadja, és azt mondta, hogy még túl fiatal a házassághoz, és várni kell. Később sem akarta hozzáadni Támárhoz, és ekkor Támár saját kezébe vette a dolgokat. Ez egy olyan eset volt, amikor ezt a rokoni törvényt alkalmazták, és Júda hibázott, amikor visszatartotta Támártól a fiát. Mivel Elimelek meghalt, és a két fia is meghalt, ezért a család nevét a kihalás fenyegette. Rútit egyszerűen arra kéri Boázt, hogy lépjen a megváltó rokon szerepébe, hogy Rútnak fia születhessen, és ezáltal Elimelek családja megmaradjon Izraelben. Ekkor azt mondta Boáz: áldjon meg az Úr, leányom! Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Valószínű, hogy Boáz egy idősebb férfi lehetett, és jól esett neki, hogy ez a fiatal lány, ahelyett, hogy a fiatal fickókat kereste volna meg, inkább őt kérte meg arra, hogy teljesítse rokoni kötelezettségét. Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Rút hírneve egyre jobb volt az emberek között, mert tudták, hogy gondot visel az anyósára, és az Istent imádja és szolgálja. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt ezen az éjszakán, és ha holnap az vállalja a rokoni kötelezettségét, jó, vállalja. De ha nem akarja vállalni a rokoni kötelezettségét, akkor majd én vállalom. Az élő Úrral mondom. Feküdj hát itt reggelig. Nem mindig vállalták a rokoni megváltó kötelezettséget, mert néha nem tetszett nekik az özvegy, a bátyjuk volt felesége. Akkor viszont a báty levette a cipőjét és átadta az özvegynek, ami azt jelképezte, hogy nem akarja elvenni, feladja ezt a jogát. Ekkor az özvegy szembe köpte, és az egész Izrael tudta, hogy nem teljesítette a családi kötelezettségét. Ott is feküdt a lábánál reggelig, de fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást. Boáz ugyanis ezt mondta: ki ne tudódjék, hogy ez az asszony a szérűre jött. Majd ezt mondta: add csak a rajtad levő nagykendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Rút hazaérkezett az anyósához, az megkérdezte: mi történt, leányom? Az pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi vele tett. És ezt mondta: ezt a 6 mérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal. Ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi ezt mondta: maradj nyugton, leányom, amíg meg nem tudod, hogy hogyan dől el ez a dolog, mert nem nyugszik az a férfi, amíg be nem fejezi ezt a dolgot még ma. Boáz odament a városkapuhoz és leült. És amikor arra ment az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta: kerülj erre, ülj ide, atyám fia. Az odament és leült. Azután maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta: üljetek ide! És azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak: a Moab mezeiről visszatért Naomi el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom és megmondom. Vedd meg az itt ülők előtt, népen vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt: vállalom. Egy másik zsidó törvény szerint, ha valaki eladott egy darab földet, akkor mindig benne volt a szerződésben, hogy joga van visszavásárolni a földet egy bizonyos időn belül. Ezt a szerződést egy pergament tekercsre szokták írni, és pecséttel hitelesítették. Amikor a visszaváltás ideje eljött, akkor elhozták a tulajdonlapot, feltörték a pecsétet, és az eredeti tulajdonos a vének jelenlétében bemutathatta, hogy képes visszavenni a földet. A törvény szerint, ha valaki nem képes visszavásárolni a földet, mert túl szegény volt, amikor eljött a visszaváltás ideje, akkor a legközelebbi rokon megválthatta azt, hogy a föld a családban maradjon, mert Isten meg akarta őrizni a családok örökségeit Izraelben. Amikor Naomi és Elimelek Moab földjére költöztek, akkor eladták a földjüket, és a visszavásárlási törvény értelmében elérkezett az idő a visszavásárlásra. Erről beszél Boáz a közeli rokonnak. De Boáz ezt mondta. Amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre azt felelte a közeli rokon. Azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régen te Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséget, vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját, és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Amikor tehát a közeli rokon azt mondta Boáznak, hogy szerezd meg te magadnak, akkor lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek. Ti vagytok a tanúim, hogy én ma átvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kiljóné és Máloné volt. Sőt, a moábi Rútot, Málon feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy ki ne vesszen a meghaltnak a neve az atya fiai közül, lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. Ez egy érdekes eset, mert Boáz szeretetből fakadó indítatásból azért vette meg a földet, hogy övé lehessen a menyasszony. Az első számú érdeke nem a föld volt, mert nagyon gazdag volt, és nem volt szüksége több földre, de szeretete miatt megvette azt a menyasszony miatt. És ezzel válik Jézus Krisztushoz hasonlóvá, aki azért vette meg a világot, hogy menyasszonyát, az egyházat megválthassa. Őt nem a föld érdekelte, hanem az emberek. A kapuban levő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt. Tanúk vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Érdekes, hogy Júdáról, Támárról és Pérecről beszélnek, akik esetében ugyanaz a törvény kellett volna érvényesüljön. De Júda nem adta oda a harmadik fiát. Ezért Támár prostituáltnak öltözött, és elcsavarta Júda fejét, és az együttlétért Júda egy kecskegidát ígért neki, de előtte a gyűrűjét adta zálogba, amíg elküldi a kecskét. Támár teherbe esett, és megtartotta a gyűrűt. Júda megtudta, hogy Támár teherbe esett, és azt mondta, hogy meg kell őt kövezni. De Támár odament, és azt mondta, hogy itt ez a gyűrű, és attól vagyok terhes, akié ez a gyűrű volt. A közeli rokon kötelezettsége volt, hogy felneveljen egy fiúgyermeket a meghaltnak. Támár fondorlattal érte el a célját, és így megszületett a fiú Pérec, aki Jézus Krisztus leszármazási ágához tartozott, és az ő későbbi utódai között volt Elimelek is. Boáz és Rút esete is hasonlít ehhez annyiban, hogy egy idősebb ember lesz a megváltó rokon, és ezért mondják az emberek, hogy legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Elvette tehát Boáz Rútot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak. Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Legyen ő életed megújítója, és gondviselőd öregkorodban. Hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked 7 fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette és dajkálgatta. A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és azt mondták. fia született Naominak, és elnevezték őt Obédnak. Obéd azt jelenti, hogy dicsőítő. Ez volt Dávid apjának, Isainak az apja. Ezek Pérec utódai. Pérec nemzette Hecront, Hecron nemzette Rámot, Rám nemzette Aminadábot, Aminadáb nemzette Násont, Náson nemzette Szálmont, Szálmon nemzette Boázt, Boáz nemzette Obédot, Obéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Pérec után 10 generációval következett Dávid, akinek a leszármazási ága tulajdonképpen Krisztus származási ágának a része. Az érdekes az, hogy a származási ágban Pérec úgy van benne, hogy egyáltalán nem született tiszta körülmények között, aztán itt van a leszármazási ág részeként egy moábi nő, aki be sem léphetett az úrházában 10 generáción keresztül. Krisztus származási vonala azt erősíti, hogy bárhonnan is származol, nincsenek előítéletek, hisz azonosulhatsz vele. Nem mondhatod, hogy mivel az őseid nem voltak a legjobb emberek, ezért nem jöhetsz hozzá, mert az ő ősei sem voltak kifogástalanok. Minden ember egyedülálló módon tud azonosulni Jézus Krisztussal. Pont úgy, ahogy Boáz teljesítette a rokoni megváltó kötelezettségét, visszavásárolván a földet, hogy megszerezhesse menyasszonyát, Jézus Krisztus is a mi megváltó rokonunk lett. Alapvetően szükséges volt, hogy emberré váljon azért, hogy az emberek közeli rokonaként megválthasson minket. A földet Ádám eladta a sátánnak, és az egész ügyletet egy 7 pecsétes tekercsben rögzítették. Most a világ a sátáné, és ő irányítja azt. Jézus azért jött, hogy visszaváltsa a világot Istennek, hogy megfizesse a visszaváltás árát a saját vére által. A zsidó levélben pedig azt írja, hogy Isten mindent az ő lába alá vetett. De mi még nem látunk mindent az ő lába alatt, nem látjuk még mindezt úgy, ahogy az Isten országában lesz. Láttuk viszont Jézust, akit az angyaloknál kisebbé tettek azért, hogy elszenvedhesse a halált, és hogy majd dicsőségben és tiszteletben koronáztasson meg azon a napon, amikor a föld visszaváltódik Istenhez. Amikor Saul volt Izrael királya, volt egy olyan időszak, amikor már nem ő volt a felkent király. Saul engedetlensége miatt Isten azt mondta Sámuelnek, hogy kent fel Dávidot királynak. Dávid még kis pásztorfiú volt, és még hosszú idő telt el addig, amíg Dávid elfoglalhatta a trónt. Saul megpróbálta elpusztítani Dávidot, és végül kiűzte az országból. Saul erőnek erejével ragaszkodott ahhoz, ami már nem az övé volt. A világ is Jézusé, mert megváltotta és megfizette érte az árat, de még nem látjuk, hogy minden és mindenki engedelmeskedne neki. A sátán továbbra is azon mesterkedik, hogy kiűzze Jézust a világból, és erővel akarja megtartani azt, ami már nem az övé. De a Jelenések könyvének 5. fejezetében azt olvashatjuk, hogy közeledik az a nap, amikor a 7 pecsétes tekercset előhozzák, és az angyal megkérdezi, hogy ki méltó arra, hogy átvegye a tekercset, és felbontsa a pecséteket. Jézus fog előlépni, és átveszi a tekercset az Isten jobb kezéből, miközben az egyház azt fogja énekelni, hogy méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királyságá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. A Jelenések könyvének hátralevő részében a pecséteket egyenként töri fel, és a 10. fejezetben visszajön Jézus a földre, egyik lábával a földön, a másikkal a tengerben állva felmutatja a tekercset, amely megmutatja a jogát a világhoz. Ekkor elkezdi az uralkodását ezen a földön, és átveszi azt, ami jogosan az övé. Istenünk, köszönjük, hogy hamarosan visszajössz értünk az egyházadért, és hamarosan Isten trónusa körül gyűlhetünk össze. Nagyon várjuk már, hogy uralkodj azon a földön, ami jogosan a tiéd, mert a véreddel váltottál meg minket. Urunk, addig is adj erőt, bölcsességet és útmutatást nekünk, hogy megfelelően képviselhessünk téged és királyságodat ezen az idegen területen.